Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Balogh Juditot, akit most hívok, és aki előadást fog tartani. Ő rá, képzeljük el, hogy már egy évvel ezelőtt gondoltunk, hogy meg fogjuk hívni. Volt egy lelkész konferencia, ahol főleg férfiak voltak, ahonnan az én férjem úgy jött haza, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlja, és olyan jó volt ezt hallani. Judit az EGRI Eszterházi Károly Egyetem BTK Történelem Tudományi Intézet habilitált docense. Áldjuk Istent, hogy hívő ember van ilyen kiemelt helyen. Református családban nőtt fel, és egyetemista évei alatt jutott élőhitre. A Megdesznek volt hosszú ideig utazótitkára, vezetője?
Már a szenioroknak szerveztem több mint 10 évi konferenciákat a megdeszeseknek.
Megdesz az egy egyetemisták számára való ifjúsági mozgalom, és különben pedig a miskolci először Deszka templomhoz, aztán most az avasi templom gyülekezetéhez tartoznak családja. Kedves családja is elkísérte, egész gyermekei is itt vannak, Isten hozott, és nagyon szépen köszönjük, hogy messziről is vállaltad, és nagy örömmel várjuk.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszönöm a testvéreket, és valóban nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Ez a téma, amikor megbeszéltük, már nagyon régóta foglalkoztat egyébként a nőknek a szerepe a történelemben. Elsősorban az én kutatási területem egyébként pont a reformáció kora, tehát a kora újkor. Elsősorban magyar történelemmel szoktam foglalkozni a kutatás szintjén, de a hallgatóknak is szoktam előadásokat tartani a nőknek a történetéből is. Amikor azonban készülni kezdtem az előadásra, akkor rájöttem, hogy ez jóval nehezebb és jóval komolyabb és embert próbáló feladat, mint ahogyan ezt eredetileg elképzeltem. Például azért, mert, és itt egy személyes történelmemből hozok egy példát, amikor megtértem, valóban egyetemistaként, akkor nekem volt egy elképzelésem, mint ifjú és rendkívül lelkes, hívő leány, hogy mi az egyetlen optimális és Istennek tetsző élet egy lánynak, hogyha hívő. És én úgy gondoltam, hogy mivel valóban nagyon aktivista életet éltem, hívőként folyton bibliaórákra rohangáltam, és mindenféle konferenciákon vettem részt, azt gondoltam, hogy az egyetlen igazán Istennek tetsző és Isten dicsérő életmód, hogyha én vagy egy lelkész felesége leszek, vagy egy misszionárius felesége leszek, vagy ha ez valamilyen módon nem az Úr akaratával egyezne, akkor minimum evangelizációkon szeretnék fordítani külföldi előadókat. Az Úr persze megtréfált, mert azért nem teljesen így történt az életemben, és azt is meg kellett tanulnom, és ez már a történelemnek a nagy leckéje, hogy azt tapasztaltam meg történészként, hogy mennyire ki kell lépnünk azokból a sémákból, vagy azokból a kényelmes elképzelésekből, nőként is, amiket esetleg dédelgetünk, vagy elképzelünk. Például azokból a sémákból is milyen fontos kilépni, hogy milyennek kellene nekünk lenni. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy milyennek szeretne minket Isten. De egészen sok tapasztalat van az ember hívő életében arra, hogy egészen más módon vezet, mint amilyen módon mi azt elképzeljük, hogy neki vezetnie kellene minket. És ez az alázat, ez a történelem tanulmányozása kapcsán nekem egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy valóban megértsem, vagy megpróbáljam megérteni, hogy hogyan vezeti Isten a népét bármelyik időszakban. És amikor megtértem, nem sokkal azután egy Megdesz táborban, ez a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetségnek egy fantasztikus, nagyon áldott tábora volt, megkérdeztem az előadót, hogy hát ott szeretném hagyni a történelem szakot, mert hogy mit tudna tenni az Isten országa építése érdekében egy történész, aki poros iratok között él és dolgozik. És azt mondta nekem, pont azt, amit az előbb, a bemutatáskor a nagy tiszteletű azt mondott, hogy nagyon nagy szükségünk van hívőknek, történészekre. Ez egy nagy, biztatás volt, és az Úrnak a nagyon kedves noszogatása arra, hogy ne hagyjam ott a történettudományt, hanem valóban hívő emberként is tudok valamit tenni annak érdekében, hogy Isten dicsőségét szolgáljam. Ennyi tehát az én történetem, de ez a történelem ez pont arról szól, hogy elkezdtem látni, hogy a történelem valóban az, amit én gyerekkoromban leírtam a füzetemre, nem tudom, hogy valaki tette még történelem füzetének az elejére, hogy historia est magistra vitae, vagyis hogy a történelem az élet tanítómestere, hogy mennyire az, ahogy öregszem, egyre jobban tapasztalom meg, és ezért is izgalmas talán a számunkra a múltban nézni, és egy kicsit megpróbálni megnézni azt, hogy mit jelentett a hívő élet a reformáció korabeli asszonyoknak. Előre is elnézést kérek, mert mondom, lesznek olyan toposzok, sőt olyan ideák is, amiket talán majd egy kicsit le fogok rombolni, de talán azért vannak az ideáink, hogy az Úr lerombolja őket, és élő utakat építsen helyette. És még egy elnézést is kell kérnem, ez pedig az, hogy valószínűleg sok minden nem fog látszani, én nagyon szép idézeteket válogattam, megpróbálom majd inkább felolvasni, mert valószínűleg ahogy a képek, ugye az idézetek, amiket én fontosnak tartok, sem fognak látszani. Ez még talán egy könnyű dolog. Mielőtt a reformációhoz elérnénk, vagy ottan kezdenénk, egy pár szót mondjunk azért a középkorról. Én egy picit megvédeném a középkort a nagytiszteletű asszonnyal szemben, ugyanis miközben valóban rettenetes dolgok történnek a keresztes hadjáratok indításakor, közben Európának bizonyos szegleteiben elképesztően áldott életű asszonyok köröket szerveznek, vágynak a Biblia elolvasására. Egy fantasztikus bencés szerzetesnő a németföldi Bingenben arra tanítja az ő szerzetesnő társait, hogy hogyan dicsérjék Istent, és valóban egy nagyon mély hitélet bontakozik ki a bencés és tiszter korostorokban. Amit pedig én a legjobban szeretek, és ez már egészen izgalmas, hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 13.-14. században olyan nagy volt az igény az Istennek a követésére, hogy főleg Nyugat-Európában sajnos nem nálunk, laikus emberek, férfiak és nők alapítanak közösségeket azzal a céllal, hogy ők Isten akaratát tanulmányozzák. Ennek az egyik irányzata, ez a híres Begina mozgalom volt, Nyugat-Európa számos városaiban egészen kivételes, és számomra egészen megrázóan szép krisztusi életet élő közösségek alakulnak. Általában tudni kell azt, hogy a középkorban a női, az, hogy egy nő mit kezdett magával, arra a középkori egyháznak általában néhány képe, ideálképe volt. A legjelentősebb ideálkép az Mária példája volt. Mária példáját két módon alkalmazták. Az egyik az anyaság természetesen, tehát nem az anyaság, az szent és nagyon fontos dolog volt. A másik rész azonban, hogyha ugye valaki nem ment férjhez, sőt, a középkorban ez a férjhez nem menés, hanem az élet Istennek szentelése, ez egyre nagyobb értékké válik, tehát a szerzetesség volt ugye a nők számára is. Méghozzá azt mondták, hogy valójában akkor igazán jó egy nő, hogyha nem úgy néz ki, mint egy nő. Tehát, hogyha megnézzük az apácákat, ugye akkor az nagyon világosan látható, hogy a női jellegzetességeit minél jobban fedje el, és hogyha nem hasonlít a nőre, akkor valószínűleg már nagyjából Isten dicsérő életet tud élni. Tehát a Mária szűzi életének a példája, ez mindenképpen egy ilyen nagyon fontos elemként jelenik meg a középkor gondolkodásában. Illetve volt egy másik nőkép, és ezt nagyon-nagyon, egyre, ahogy megyünk előre a középkorban, egyre jobban érezték, vagy éreztették a teológusok, ez pedig az volt, hogy van egy másik nőkép, Éva példája. Éva példája jelenben a bűnbeeséssel van kapcsolatban, és milyen Éva? Éva az, aki Ádámot bűnbe vitte. Ádámnak nem volt felelőssége ebben a történetben, csak Évának volt benne felelőssége, és természetesen ezért aztán mondja nagyon sok teológus, hosszan sorolhatnám, hogy hányan, de úgyse lehetne kivetíteni, úgyhogy jó is, hogy nem írtam fel. Mondok egy nagyon klasszikus példát, Aquinói Tamás például nagyon félt ilyen tekintetben magának a nőnek a hát a hatásától. Akvinai Tamás azt mondta, hogy a nő az gyenge, és alapvetően bűnös ember. Most mondok egy nagyon durvát, azt mondta Akvinai Tamás, hogy akkor születik nő, tehát női csecsemő, hogyha valamilyen defektus éri a fedesejtet. Tehát, hogy valójában normális esetben férfiak születnek, csak ilyen defektus esetében születnek nők, és hát nyilván ebből fakadóan a nő az gyenge és hajlamos a bűnre, ezért természetesen a férjének jogában áll őt nagyon szigorúan megrendszabályozni, akár természetesen meg is verni annak érdekében, hogy őt a megfelelő erkölcsi útra irányítsa. A másik nagyon fontos dolog volt, hogy a nő az elvonja a férfiak erejét, tehát hogyha ugye a nővel találkozik a férfi, és a nő az úgy néz ki, mint egy nő, akkor a férfi erőt mindenképpen el fogja vonni. Tehát a nő igyekezzen nem szép lenni. Ez olyan nagyon végletekig megy egyébként a középkorban, hogy Itáliában tudunk olyan hölgyről, aki nagyon szép volt, és elcsúfította magát, de nagyon-nagyon brutális módon, hogy nehogy véletlenül abba az irányba menjen az élete, ami már a bűn felé mutat. Tehát amennyire a középkorban vannak gyönyörű példák, a Begina mozgalom, vagy mondok még egyet, a devóció moderna mozgalom, ez egy úgynevezett kegyességi mozgalom volt a középkorban, mint ahogy nálunk is vannak a népegyházon belül kegyességi mozgalmak. Fantasztikus dolgokat csináltak, közösen éltek, kétkezük munkájából tartották el magukat, de tudtak írni, olvasni ezek a nők, és jótékonykodtak. Nagyon fontos elvük volt, hogy sem az aszkézist, sem a gazdagságot nem támogatták, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Ugye ez nagyon biblikus életet igyekeztek élni. Tehát vannak gyönyörű példái a középkornak, természetesen az intézményes egyház, mint olyan sokszor a történelemben, itt is borzalmas dolgokra is képes volt. Tehát a középkorban a női ideál főleg Mária képéből táplálkozott. A reformáció elközelettével ez a Mária kép, ez természetesen kiesik a példák közül, hiszen a reformációban ugye Máriának ez a túlzott tisztelete, a Máriához való imádkozás, ez éppen a katolikusságot jelentette, tehát a Mária példa eltűnik általában a prédikátoroknak a eszköztárából, és új példákat kell találni. Mi volt az a dolog, amit igazából a reformáció fedez föl? Ez az Ószövetség, és akkor megpróbálnak ószövetségi példát venni, és az nagyon-nagyon fontos lesz, mert ez majd a tipikus protestáns nőképet erőteljesen fogja befolyásolni. Ugye az egyik klasszikus példa az a példabeszédekből a derékasszony dicsérete. Szerintem ezt mindenki nagyon jól ismeri, úgyhogy én nem akarom ezt felolvasni, bár nagyon jó lenne újra és újra felolvasni és látni, hogy miket is tartalmaz a derékasszony dicsérete. Tehát ez az egyik. Milyen nő a derékasszony? Egy gazdálkodó nő, egy rendkívül aktív nő, ugye? Néha mazohista, hiszen egész éjjel nem alszik, csak hogy a családjának mindent előteremtsen. Tehát egy rendkívül aktív, tulajdonképpen az egész háztartást irányító, akár földet vesz, tehát egy hallatlanul önálló nőképe is bontakozik ki előttünk, tehát ez mind nagyon fontos lesz. A másik, ez még mindig a példabeszédek, a másik, az pedig hallatlanul érdekes. A reformáció, ezt biztos mindenki tudja, hiszen a reformáció éve van, és folyton erről beszélünk. A reformáció időszakában megváltozik a Biblia is. Számos bibliai könyv kikerül a középkorban használt Vulgáta nevű Bibliából, és az a Biblia, amit már mi ismerünk, az már egy jóval kevesebb bibliai könyvet, az Ószövetségben kevesebb bibliai könyvet tartalmazó szentírás. Például számos, nagyon izgalmas történetmesélő könyv kikerül belőle, és érdekes, hogy a magyar reformátor, prédikátorok is úgy gondolták, hogy ezt ők sajnálják. És ezért elkezdték ezeket a történeteket tanítani, számos úgynevezett iskoladráma készül el ezeknek a Bibliába be nem került, korábbi a középkorban használatos és a katolikus Bibliában ma is benne lévő könyveknek a tartalmából. Ezek között az egyik izgalmas dolog Judit könyve, rengeteg zeneszerző és prédikátor megénekelte. Mit kell tudni Judit könyvéről? Judit egy olyan hős zsidónő, aki amikor megtámadják a népét, akkor kiszökik, egy özvegyasszonyról van szó, kiszökik a városból, és elcsábítja az ellenségnek a vezérét, akit aztán egy adott pillanatban megöl, és ezzel megmenti a népet a pusztulástól. Elképesztően érdekes, hogy Judit története köztájon forog a reformációban, Nyugat-Európában és a magyar reformációban is. Tudunk olyan nagyon aranyos egyházlátogatási jegyzőkönyv bejegyzést, ahol kiderül, hogy az egyik asszony, akit Juditnak hívnak a faluban, dűvel mondja azt hangosan, hogy hát mivel a férje folyton részeg és megcsalja, ezért majd egyszer úgy fog járni, mint Holofernes, ugye, akit Judit asszony a Bibliában ilyen csúnyán eltett lábalól. És úgy tűnik, hogy Nyugat-Európában is nagyon fontos példa lesz Judit könyve, annak ellenére, hogy egyébként a reformátorok nem tartották a Bibliában való történetek. És itt nem látszik, de mondok néhány nagyon izgalmas példát, tehát a reformáció megindulásával, tehát vannak aktív nők. Nagyon érdekes, hogy a passzivitás az szinte eltűnik, tehát az aktív nőnek az igénye. Nem csak, hogy tartsa el nem csak, hogy a gazdálkodást vezesse példásan, hanem igyekezzen a Bibliát is ismerni, ez Nyugat-Európában nagyon fontos lesz, tanítsa a biblikus erkölcsiségre a családját és a gyerekeket, illetve, ha kell, akkor akár harcoljon is. Itt van néhány nagyon érdekes példa. Mindig mondani fogom, hogy egy kicsit ugye szoktunk, van egy ilyen elképzelésünk arról, hogy milyen a feleség, a hívő feleség, engedelmes, keveset szól, tanítani azért a mérsékelten a gyülekezetben, stb. Milyenek a reformációnak azok a nő alakjai, akikről vannak forrásaink? Van egy Marie Dentien nevezetű hölgy Genfben. Ő azért érdekes, mert ő az egyetlen női alakja a reformáció genfi emlékművének, tehát van egy női alakja a reformátorok között, és őt úgy ismerjük, mint egy teológus nőt, aki hitvitát folytatott és iskolát szervezett a reformáció időszakában, borzasztó nagy tiszteletnek örvendett. Nem látszik, egy Elizabeth von Rochlitz nevezetű hölgyemé, ő maga pedig kifejezetten főnemes asszonyként csatlakozott a hadseregével. Ugye nem ilyennek gondolnánk a reformátor áldott nő alakjait, de hát muszáj elmondanom azt, ami volt. Tehát Elizabeth asszony a hadserege élén csatlakozott a Schmalkaldeni Szövetséghez. A Schmalkaldeni Szövetség ugye a protestáns fejedelmeknek a katolikusok ellen szervezett hadserege és szövetsége volt. Van egy strasburgi reformátor feleség, egy Katarina Schütz nevezetű hölgy, aki kifejezetten teológiai vitairatokat írt, tehát a dogmatikához is értett valószínűleg, sőt olyannyira értett, hogy a férje helyett időnként hitvitázott. Tehát egy rendkívül gazdag a paletta természetesen, és hogyha itt tartunk, akkor na ez már nyilván a szélsőség, de mégis megtörténik, hogy egy Hille Fejken nevezető hölgy pedig részese volt egy olyan katolikus püspök elleni merényletnek, aki mindenféle válogatott kínzásokkal tehette nehézé a reformátoroknak az életét. Megyünk tovább. De ha itt tartunk a reformációnak, akkor nézzük meg a reformáció emblematikus alakjai Luthernek és Calvinnak a nőkhöz való viszonyát, illetve az oldalukon megfelelhető nőket. Két teljesen ellentétes habitusú hölgyről beszélünk, Luther felesége és Calvin felesége kapcsán. Luther felesége egy egykori apáca, Katarina von Bora volt, akinek az életéről meglehetősen sok mindent tudunk. Talán ez sem az a tipikus hívő asszonyi modell, amit egyébként elvárnánk tőle. Katarina von Bora ugyanis először is nem engedelmeskedett a szüleinek, vagyis nem volt hajlandó férhez menni a választott úriemberhez. Később megszökött az apáca zárdából, és még később pedig tulajdonképpen saját, ezt nagyon sokan feldolgozták, talán a különböző, sőt róla is van már film, talán ez látható volt, tehát hogy olyan erős asszony volt, hogy valójában ő választotta férjül Luthert magának. Tehát addig volt jelen Luther életében, amíg Luther elvette őt feleségül. A házasságuk a történeti iratok szerint egyébként rendkívül jól működött. Katarina von Borát úgy hívta Luther a leveleiben, hogy Herr Käthe. vagyis Kéte úr. Tehát egy elképesztően erős asszonyról beszélünk, és Gag uramnak is nevezte Luther a feleségét időnként. 5 gyermeket szült Katalina von Bora Luthernek, de ami érdekes, vagy ami talán izgal, és tökéletesen tudta fenntartani a család, működtetni a családot, megkapták ők a városnak, a kolostorának az épületét Wittenbergtől, és ők abban kezdik a családi életüket. Luther pedig úgy gondolta, hogy hát az asszony az valóban egy ilyen biztos pont kell, hogy legyen az ő életükben. Katalina von Bora azzal a rendkívül jó képességgel is rendelkezett, hogy fantasztikusan jó sört főzött, és Luthernek remek bajos sört tudott előállítani, amiket Luther, mikor a diákjaival egy asztal körül evett és beszélgetett, ugye ebből születik az Asztali Beszélgetések című könyvecske, ami ilyen gyönyörű történeteket mesél el Lutherről. Közte egyébként magyar reformátorról, Dévai Bíró Mátyásról is van sztori, amit Luther mesél valószínűleg. És akkor itt érdekes, hogy a Katalina von Bora részese volt ezeknek a beszélgetéseknek. Tehát nem csöndesen járkált, mint esetleg Márta tette, hanem bizony része volt az asztali beszélgetéseknek is. Tehát egy ilyen aktív, egy elképesztően izgalmas hölgyről van szó, aki egy borzasztóan mély, következetes hitéletet élt mindemellett, és mondok még egy elképesztően korban szinte megengedhetetlen, Luther, amikor meghal, állítólag rettenetesen rossz volt az utolsó évek az ő életéből, mert hipohonder volt, hisztérikus, és mindenkit kioktatott, de arra még mindig volt az utolsó pillanatban is lelki ereje, hogy a végrendeletében, és ez a korban teljesen szokatlan volt, az egész vagyonát és a vagyona fölötti egész kezelési jogot azt Katalina von Borára hagyta. Ez abban a korban szinte botránykőnek minősült. Ez egy nagyon szép kép Katalináról, kár, hogy nem látszik elég rendesen, de én ezt nagyon szeretem. Itt valószínűleg realisztikusabb ez a kép, tehát nem volt valószínűleg annyira szép, de nyilván Luther valóban mindent megtalált benne, amit egy nőtől várni szeretett volna. Tehát maga választotta a férjét, jelen volt az asztali beszélgetéseknél, teológiáról is véleményt alkotott, és valóban mindenben kikérte a véleményét a férje. Mi a helyzet Calvinnal? Ha azt mondtuk, hogy Luther egy más habitus, és a feleség is egy más habitus, tehát egy nagyon-nagyon aktivista élet a Luther és a felesége élete, mi a helyzet Calvinnal, akihez a református egyházunknak több köze van? Calvin egy jóval csendesebb, depresszívebb figurája a korszaknak. Ugye lehet tudni, hogy folyamatosan gyomor problémákkal küzdött, tehát egy befelé forduló, introvertáltabb ember volt. És ez viszont nagyon-nagyon fontos, és ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy Calvintól kapjuk meg a legszebb magyarázatát a nő teremtésének. Remélem, hogy el fogom tudni olvasni, tehát mit mond Calvin a nő teremtéséről? Elvesztette az egyik bordáját, mármint ugye Ádám, ám helyébe jóval drágább jutalmat kapott, egész életére hű társa. Ő, aki korábban tökéletlen volt, mondja Calvin Ádámra, látta, felesége révén teljessé vált. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem azt hangsúlyozza Calvin a nőről, amit a középkor teológusai szerettek hangsúlyozni, hogy hát itt egy oldalboldáról van szó, egy második számú teremtetről, aki nyilván szükségszerűen nem lehet olyan értékes, sőt olyan értelmes sem, meg az elkölcsiségben sem olyan fejlett, mint a férfi. Azt mondja Calvin, hogy valójában Ádám Évával lett teljes. Ezt nem én írom, ezt Calvin írja. Tehát mielőtt feminizmussal vádolna meg bárki, ezelőtt mondom, hogy ezt Calvintól olvastam. Sőt, még tovább megy, azt mondja, hogy Mózes szándékosan használja a megépített szót, ugyanis a vége, hogy megtanítsa nekünk, hogy az emberi nem az asszony személyében vált végezetül teljessé. Korábban csak megkezdődött az építése, mondja Calvin. Ez egy gyönyörű, fantasztikus felmagasztalása annak a csodának, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Ez egy másik fordítás, ez a püspök úrnak, Bészabó püspök úrnak a fordítása. Ő, aki korábban tökéletes volt, látta, hogy a felesége révén teljessé vált. Tehát ezek a Calvini mondatok. És itt az a hölgy, aki Calvin szívét megnyerte. Hát Calvin szívét nem volt könnyű megnyerni. Nem lesz időm, hogy végig meséljem a történetet, mert fantasztikusan izgalmas. Calvin egy igazi szobatudós volt. Amikor Strasbourgba kerül, akkor megindult egy bizottság felállítása, hogy feleséget keressenek Calvinnak, tehát ez szó szerint így történt, és különböző szempontokat vettek figyelembe, és megkérdezték Calvin, hogy ő mit szeretne. És Calvinnak ez volt a véleménye, tehát ő az ő alkatához úgy látta, hogy milyen hölgy kellene. Azt mondja Calvin, az egyetlen szépség egy nőben, ami megnyeri a lelkemet, az a kedvesség, a tisztaság, a választékosság, a takarékosság, az alázat, s legyen olyan, aki törődik az egészségem állapotával, mondja Calvin, hiszen ő valóban ekkor már rendkívül beteg ember volt, és gyakorlatilag az egész életében jellemző volt rá ez a betegesség. Ugye megalakul a feleségkereső bizottság, mindenféle hölgyeket próbálnak neki ajánlani, az egyik azért nem jó, mert túl gazdag, és Calvinnak a szerénységét ez nem engedte, a másik túl idős, azért Calvinnak nem annyira tetszett, aztán majdnem találtak egy megfelelőt, de Calvin nem tudta megszeretni. És akkor fel is vetette, hogy állandóan azon töprengek, hogy kell-e nekem egyáltalán feleség, mondja Calvin. Végül, mégiscsak az úr tudta jobban, mint Calvin ezt a dolgot, végül egy általa megtérített anabaptista házas párral hozza össze őt az úr, és a férj meghal, és a halálos, tehát a betegségében végig kíséri azt, hogy a feleség milyen áldozatosan ápolja ezt a férfit. És ugye hát Calvinnak az egyik legfontosabb velem az volt, hogy hát az egészségem állapotával törődjön. Ide lett de Bűr, ugye ez a bizonyos fiatal özvegyasszony, ő valóban elképesztő áldozatos élettel ápolta az első férjét is, végig a gyerekeire is példásan gondot viselt, és aztán ő lett az, aki 9 évig társa lett Calvinnak. Tehát van Luther mellett egy Herr Käthe, Calvin mellett pedig egy csendes szavú, rendkívül ilyen igazi diakonista alkat, feleség, ideledöbűr, akivel valóban nagyon csendes és békés életet éltek egészen addig, ameddig csak ide lett, meg nem halt 9 év után. No, térjünk át akkor a magyar reformációra és a magyar reformáció kérdéseire, hiszen hála az Úrnak, nekünk is vannak olyan példáink, bár be kell valljam, hogy sajnos a nyugat-európai 16-17. Századot könnyebb kutatni, mert jóval több írásos emlék maradt fel. Tehát egy magyar történelemmel foglalkozó kutatónak nagyon komoly nehézségeket okoz az, hogy nagyon kevés az igazán jó privát forrás. Ugye az, hogy egy ember mit gondol, hogyan hisz, hogyan éli meg a saját hitét, ezt akkor tudnánk legjobban tanulmányozni, hogyha írna naplót, és azban ő leírná, hogy mit érez, hogyan beszélget Istennel, hogyan jutott hitre. Ezekről nagyon-nagyon minimális forrásaink vannak, és hát az is szomorú, de így van, hogy nyilván a társadalomnak csak bizonyos szegmenseiből, tehát főleg a fejedelemasszonyok és a nemes asszonyok azok, akiknek az életéről sokat tudunk. De azért mondjunk egy olyan nagyon fontos dolgot, hogy a reformációban elhangzanak az országgyűlésben, ugye a reformáció korában elhangoznak az országgyűlésben olyan mondatok, hogy hát a reformáció az rettenetes dolog, mert olyan is van, hogy asszonyok tanítanak és prédikálnak. Ezt már Magyarországra gondolták. Tehát ezek szerint a reformáció az a magyar társadalomnak a különböző részein található nőket, asszonyokat is megmozgatta. Nálunk nehezebb volt a helyzet egyébként, mert a magyar középkorban jóval kevésbé volt jelen a nőknek az oktatása, s jóval kevesebb hölgy tudott írni, olvasni, még az arisztokrácia soraiban is igaz volt ez, hogy ez nem volt általános, és nem volt általában gyakorlat. Mégis nézzük meg, hogy kik ezek az asszonyok, akikre vissza tudunk emlékezni, és egy kicsit nézzük meg az ő szerepüket, vagy hogy hogyan próbálták kitágítani a saját szerepüket, vagy saját vélt szerepüket. Általában igaz az, hogy a reformáció korában a hölgyek azok olyan területeken tudtak igazán kibontakozni, hogyha nemes asszonyok voltak, mint a mecenatúra, ez azt jelentette, hogy nagyon sok diáknak a külföldi utazását tudták támogatni, vagy például az iskoláknak a szervezése, protestáns iskolák felállítása és azok támogatása, és ebben a munkában tudtak igazán jelentőséget alkotni. De nem csak ezt tették, és mindjárt meglátjuk, hogy miket tettek. Valójában, tehát itt néhány embert felsoroltam. Az egyik első, akinek a nevét tudjuk, és tudjuk, hogy rendkívül elkötelezett hölgy volt, Gyula várának a parancsnokának, egy bizonyos Patócsi Ferenc várkapitánynak a felesége volt. Zárójelben igyezzük meg, hogy ez is nagyon általános, hogy amikor majd a hölgyekről fogok beszélni, akkor, hogyha van kép, akkor a férjeikről mutatok képet, mert ugye a hölgyekről lehető legritkább esetben maradtak fenn ábrázolások, tehát inkább csak nyilván a történelem az egy férfiak, meg a politika az a férfiaknak a játszótere volt a kora újkorban is természetesen. Tehát Patócsi Ferenc, gyulai várkapitány felesége, Túrzó Margitnak hívták ezt a hölgyet. Mit lehet róla tudni? Például azt, hogy a Gyula környéki iskoláknak a nagy támogatója volt, valóban, hogyha kellett, akkor személyesen ment ki, és személyesen tanította a gyerekeket, de ami még fontosabb, hogy ő volt az, aki ösztöndíjat szerzett a férjétől, annak a szegedi kis Istvánnak, aki az első már valóban kálvini szellemben is oktató és prédikáló reformátorok egyike volt. Túrzó Margitról csak azt tudjuk, hogy egy ilyen nagyon komoly udvartartás és egy őt nagyon tisztelő környék vette őt körül. Egy testvérfárnak az egyik tagja ez a bizonyos hölgy. Őt úgy hívják, hogy Massai Eulália. Azért érdekes az ő személye többek között, mert az ő testvérének, a lány testvérének a fia lett Pázmány Péter. Tehát ilyen módon még Pázmány Péter is legalábbis kezdetben reformátusnak volt keresztelve. Ez a Massai Eulália egy Mágocsi Gáspár nevezetű, szintén gyulai várkapitánynak volt a felesége, és ő is a szegedi kis István támogatta kezdetben, később pedig, ahogyan költöztek, úgy egyre több támogatót szerzett a reformációnak. És még azt kell elmondanom Massai Euláliáról, amit majd több hölgyről el fogok mondani, hogy nem lehet tudni, hogy Mágocsi Gáspár mikor lett a protestantizmus híve, de az egészen biztos, hogy a massai lányoknak nagyon komoly szerepe volt ebben. És akkor itt mondok a reformáció hölgytagjairól egy nagyon fontos elemet. Úgy tűnik, hogy számos nemes asszony a reformáció korában hamarabb vált protestánssá, mint a férjeik. Mondok jó néhány ilyen példát. Tehát az ő áldozatos hívő életük az a férjeiket is nagyon sokszor a reformáció oldalára állította. Ez Szegedi Kis István képe volt. Mielőtt még ezt tennénk, ugorjunk Sárvárra és környékére. Egy nagyon ifjan férjhez ment hölgy volt Kanizsai Orsolya, a Dunántúl egyik leggazdagabb földesurának a fia, vagy lánya, aki feleségül ment egy fantasztikus humanista műveltségű úrhoz, aki később az ország nádora lett, őt Nádasdy Tamásnak hívták. Az ő kettőjük Frigyéből egy olyan házasság lett, ami valóban a reformáció Sárvár környéki elindulásához nagyon-nagyon sokat hozzátett. Nádasdy Tamás tanítja meg írni Orsikát, tehát amikor ők leszállásodnak, akkor a hölgy még nem tud írni. Az egész életük levelezéssel telt, mert a Nádasdy Tamás folyton Pozsonyban tartózkodott, és a király környezetében tevékenykedett. Kanizsai Orsolya, aki 10 éves kora derekán lett a felesége Nádasdy Tamásnak, vezette a háztartást, folyamatosan főzött, sütött, hogyha a férj hazajött, akkor ő főzött a háztartásban. Az egész sárvári várat irányította, tehát folyamatosan a cselédeket tanította, és Sárvár mellett fölépítette, ja, és védte fegyverrel, védte a várat. Erre egyszer konkrétan van példánk. Hát, ilyen is megtörténik. Egyébként pedig a Sárvár mellett egy Újsziget nevű kis településen hoznak létre egy protestáns iskolát, és többek között itt egy nyomdát is felállítanak. Orsika, Kanizsai Orsolya folyamatosan felügyelte ezt a nyomdát. Szilveszter János, aki az Új Szövetségnek az első magyarra fordítója, legalábbis amiről tudunk, őt például támogatta, és az iskolában ő is korrepetálta a diákokat, hogyha erről éppen szükség volt. Észak-Kelet Magyarországra ugrunk, egy Guti ország nevezetű családnak a leány gyermekei többen is nagyon fontos szerepet játszanak a reformációban. Itt sem tudjuk, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Minden esetre Guti ország Ilona Perényi Gábornak, Sárospatak egészen nagyhatalmú urának volt a felesége. Ez nem volt egy könnyű házasság. Az úr nem ajándékozta meg őket gyermekkel. Guti ország Ilona ezért a sárospataki iskolára fordította minden energiáját, ami még így is nagyon nehéz volt neki, mert a férjét az úr megajándékozta egy rendkívül féltékeny természettel, olyannyira, hogy a végén megmérgezte a feleségét féltékenységből fakadóan, de az ország Ilona gyakorlatilag végig támogatja az egyházat, ők evangélikusok voltak, tehát a luteri irányt támogatták. A testvér azonban, Guti ország Borbála, enyingi török Ferencnek, török Bálintnak, akit az egri csillagokból mindannyian ismerünk, a fiának lett a felesége. Kelet-Magyarország Debrecen urának volt ő a felesége. Guti ország Borbála az én városom Miskolcnak is a földes asszonya volt, és azt tudunk róla, hogy szó szerint nem a férj, hanem ő maga adományoz birtokokat a református lelkésznek, és ő maga az, aki nagyon-nagyon sok önálló tettet is hajt végre, ami ritka volt. Tehát ma már talán nem gondoljuk, hogy ez milyen különleges, de a 16. században a nő egyedül nagyon ritkán cselekedett, hiszen nem is volt önálló jogi személy gyakorlatilag. Menjünk tovább, most jönnek az én kedvenceim. Uralkodó főkomornikjának, Lecsei Súlyog Balázsnak három leánygyermeke született. Az első, akiről beszélni szeretnék, az Lecsei Súlyog Sára volt, az ő életéről egy kicsit többet tudunk. Például tudjuk azt, hogy hozzáment feleségül Dobó Istvánhoz. Ugye az előbb már beszéltünk az egri csillagokról, akkor itt egy újabb egri csillag, Dobó István élete. Képzeljük el, hogy a házasság kötésük az egri vár mellett zajlott, tehát mielőtt az egri ostrom volt, azelőtt kötöttek ők házasságot, és aztán 1552-ben járunk, amikor győzedelmeskednek Egerben, akkor a király Dobót megbízta azzal, hogy Erdély vajdája legyen, vitte magával a családot, Sára asszonyt is, és itt az igazán izgalmas vagy érdekes történet, hogy ekkor még Dobó István olyan következetes katolikus volt, hogy azt a parancsot kapja a Habsburg Ferdinándtól, hogy védje meg a katolicizmus, sőt az erdélyi reformációt fordítsa vissza. És elutaznak Erdélybe, és a Sára asszony annyit imádkozik, és olvas, és prédikál egyébként az udvarának, hogy mire visszaérnek Erdélyből, addigra Dobó István egy hősies, protestáns pártoló főúrrá változik. De hogy Sára asszony sem volt éppen egy ilyen nagyon-nagyon passzív alkat, arra egy példát szeretnék mondani. Dobó István börtönbe zárják Erdélyben, hiszen ő a császárnak az alkalmazottja volt, őt képviselte, és Sára asszony addig járt hozzá, mert azért egy szobafogság volt, egy arisztokratát azért nem egy ilyen kies börtönbe zárta, addig járt hozzá, míg minden alkalommal vitt neki egy kis lepedőt, és a szó legszorosabb értelmében összekötött lepedőn mászott le Dobó István ének idején a bástyából, ahol lakott, és a felesége ott várta, mindennel felszerelve. Tehát egy elképesztő, én nagyon szeretem a Lecsei Súlyog Sára életét, nem csak azért, mert ők ketten szerepelnek nagyon sok olyan könyvben, amiket az ő adományaikból írtak a reformátorok, prédikátorok, hanem azért, mert ő egy valóban megint csak egy ilyen rendkívül aktív figurája a korszaknak. Tovább megyünk, ugye Bocskai István képét látjuk, mert az ő feleségének, Lecsei Súlyog Krisztinának, Sára testvér húgának a képét sajnos nem őrizte meg az utókornak semmi. Ő Bocskai István apukájának, Bocskai Györgynek volt az édesanyja. Ugyanezt történik Bocskai Györggyel. Bocskai György a házasságkötés előtt katolikus, és aztán a gyermekeiket már olyan következetes protestáns hitben nevelik, hogy az egyik lányuk, akit azért érdekes, mert a későbbi erdélyi fejedelem Bátor István öccsének lett a felesége, még akkor is titokban megkereszteltette a gyerekeit református lelkész által, amikor egyébként a bátoriak a fejedelem fiaknak a katolikus vallást szánták. Tehát egy ilyen nagyon elkötelezett, nagyon hűséges élet a Lecce és Jók Krisztináé és a számos gyermeküket is ebben a hitben nevelték. Arról nem kell beszélni, hogy Bocska István milyen hűséges volt a református hitéhez, és hogy valóban milyen jól ismerte a hitének a nagyon fontos alapigazságait. Harmadik leány, Lecce és Jók leány testvér, Lecce és Jók Anna, ő pedig Balassi Jánosnak lett a felesége, és az ő házasságukból született Balassi Bálint. Tehát újabb házasság, egy újabb, egészen különleges konverzió vagy megtérés élmény Balassi János esetében, Lecce és Jók Anna életének az eredményeképpen. A Patócsi Ferenc, akinek a felesége volt a Tuzsó Margit, akit az elején mutattam meg, nekik a lányuk volt Patócsi Zsófia. Az az érdekes, hogy neki a síremléke is megmaradt, és ha látnánk, akkor látnánk, hogy ez egy hölgy síremléke egy nagyon szép szoborral. Patócsi Zsófia Bebek Györgynek, egy szintén egy már felnőttem protestáns főúrnak lett a felesége. Azért izgalmas az ő személyük, mert ők rengeteget tettek Mélius Juhász Péternek, Debrecen református püspökének a támogatása érdekében. Mélius Juhász Péternek egyik kiadott művében, 1565-ben Debrecenben jelenik meg ez a mű, a Királyok könyvének a fordítása, és ezt Patócsi Zsófiának ajánlja Mélius Juhász Péter. Tehát sajnos a mindennapjaikról keveset tudunk, de azt, hogy ők nagyon elkötelezetten nem csak vállalták a hitüket, hanem úgy gyakorolták, hogy a környezetükre is hatással voltak, ez egészen bizonyos. És akkor itt nagyon fontos újabb elemét a reformációnak érdemes elmondanom. Mivel a reformáció az ige vallásának tartotta magát, ugye énekeltük, hogy sola scriptura, nagyon fontosnak tartja Nyugat-Európa és Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa is azt, már ahol van a reformáció, hogy olyan asszonyok éljenek a családokban, akik tudnak írni, olvasni, és tudják tanítani a gyermekeket a Biblia olvasására. Ez a 16. században csak részben teljesül. 1566-ban a Gönczi alkotmányozó zsinaton még azon panaszkodnak, hogy még a prédikátoroknak sincsen mindenkinek Bibliája, tehát azért vannak természetesen hiányosságok. Minden esetre a 17. században nagyon sokan mennek tanulni Hollandiába és Angliába, és a 17. század 30-as éveinek végén egy kis kör jön létre az Angliában tanult diákok közül, Tolnai Dali János lesz a vezetőjük, akiket majd magyar puritánok néven fogunk ismerni. Tolnai Dali János, amikor hazaérkezik, akkor Sárospatak kollégiumának lesz az oktatója, a tanára, és Tolnai Dali János, amikor éppen nem tanítja a fiúkat, ugye a kollégiumban csak fiúk tanulhattak természetesen, akkor minden szabadidejét arra áldozta, hogy minden házba bement, és a nőket, lányokat olvasni tanította, hogy a Bibliát olvasni tudják. És ez olyan elképesztő hatással volt azokra a településekre, ahol Tolnai Dali János megfordult, hogy például Miskolcon, ahol én élek, ott tudunk egy hölgyről, aki annyira mélyen átélte Tolnai Dalinak a megtérésre hívó, nagyon-nagyon harcos és elképesztően erőteljes imádságait és prédikációit, hogy az egész vagyonát gyakorlatilag arra adta a gyülekezetnek, hogy külföldön oktassanak olyan prédikátorokat, mint Tolnai Dali János is volt. Tokaj városa, még mindig a kora újkorban vagyunk, Tokaj mezővárosa, hiszen itt is szolgált Tolnai, egy ponton eldönti, hogy ők pedig leányiskolát fognak nyitni. Ez a 17. században elképesztő unikum volt a magyar történelemben, tehát gyakorlatilag szinte hihetetlen, hogy milyen hatást tesz Tolnai a magyar reformációkra, magyar reformáció és a magyar asszonyokra. És akkor az utolsó része már csak az előadásomnak, azok az asszonyok, akikről a legtöbbet tudjuk, mert erdélyi fejedelem asszonyai voltak, hárman vannak ők, akiket egy picit meg fogunk most nézni, és egy picit rendhagyó módon fogunk megnézni, és mindenkitől elnézést kérek, hogyha néhány toposzt itt is le fogok majd rombolni. Az első hölgy Bethlen Gábor fejedelemnek a felesége, Károly Zsuzsanna, akiről tudjuk, hogy már a házasságkötésük idején református volt, és gyakorlatilag az egész házasságuk alatt reformátusként élt. A második Loránci Zsuzsanna, első Rákóczi György erdélyi fejedelemnek a felesége, és a harmadik Bornemisza Anna, Apafi Mihály, szintén erdélyi fejedelemnek a felesége. Károly Zsuzsannáról nem készült kép, ez egy utólagos elképzelés, hogy hogyan nézhetett vajon ki. Mit tudunk róla? Például az, hogy a házasságukban ugyan születtek gyermekek, ebből kettő egészen biztosan fiú volt, az, hogy a korszak az hogyan gondolt a nőkre, abból látszik, hogy csak a fiúknak a nevét ismerjük, a lányoknak a nevét nem ismerjük, tehát a fiú az volt a gyerek, a lány az pedig közben született. És Mihályka és Gábor gyermekként, csecsemőként meghalt, tehát Károly Zsuzsanna egyébként a magyar történettudományban úgy maradt fent, ahogyan az ő temetési szertartásán a számos-számos prédikáció őt körülírta. De ha egy kicsit megnézed Károly Zsuzsanna életét, akkor majd látni fogjuk, hogy nem teljesen ilyen volt. Mit várt el a reformáció egy asszonytól? Hogy legyen családanya. Károly Zsuzsanna esetében ezt nagyon nehéz volt megvalósítani, ugye, hiszen nem tudott gyermekeket nevelni. Nagyon érdekes, hogy a prédikátorok a temetésén azt emelik ki, hogy ő a haza anyja lett, tehát megpróbálják ezt az anyaságot valahogy elhelyezni, és nagyon sokat beszélnek arról, hogy milyen kár, ugye, hogy nem tudott anya lenni, legalább férje, testvérének a gyermekeit nevelhette volna. Kicsit előbbre megyünk, és akkor majd, igen, a temetéséből gyakorlatilag csinálnak egy hatalmas nagy gyászünnepséget, hogyha valakinek vannak történelmi ismeretei, akkor talán tudja, hogy második Rákóczi Ferencnek a újratemetése az egy milyen nagyon nagy, gyakorlatilag egészen komoly nemzeti ünnep volt, hosszú ideig vitték a hamvakat a magyar területeken ide-oda, míg a végén Kassán elhelyezték. Mi a helyzet Károly Zsuzsannával? Bethlen Gábor, aki alkatát tekintve nem volt egy klasszikus református fejedelem, táncolni szeretett, elképesztően színes ruhákba öltözött. Ha tehette volna, sokkal többet bálozott volna, mint ahogy a felesége ezt jónak látta. Bethlen Gábor úgy gondolja, és egyébként pedig mindenféle díszes dolgokat szeretett volna a gyulafehérvári székesegyházba elhelyezni, most már református templomba, de a református lelkészek olyan kemények voltak, hogy nem engedték be a Bethlen Gábor által készítetett orgonát. Orgona ne kerüljön a templomba, mert csak zsoltárokat énekünk és emberi hangon, és nem kerülhetett be egészen kivételesen faragott szószék sem, mert nem járultak hozzá a református prédikátorok mindenhez. Tehát a Bethlen Gábor egy picit színesebben képzelte el a reformátusságát, mint ahogy egyébként a 16.-17. században ezt a református lelkészek szerették elgondolni. Viszont amikor meghal a feleség, akit egyébként valóban szeretett, akkor megpróbál a prédikátorokkal együtt is kialakítani egy ilyen református nő alakot, hogy ki az, akit tisztelni lehet. Hogy néz ki a református nő? Képzeljük el, hogy több mint egy hónapon keresztül temették Károly Zsuzsannát, eltemették Kolozsváron, számos prédikáció és ünneplő beszédnek, a gyászoló beszédnek a kíséretében, aztán tovább vitték Gyulafehérvárra, közben megálltak Tordán, és még ott is eltemették jó pár prédikátornak a prédikációja alkalmával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy prédikáció több óráig tartott. Egyébként a reformáció ugye ebben egy kicsit ilyen túlzó volt. Volt olyan, hogy a templomokban olyan sokáig beszéltek, mint én most, és amikor elfáradtak a hívek, akkor egy ilyen bottal rákupintottak a fejükre, hogy hát ébredjenek fel, hogy biztosan meghallgassák a tanulságát és a prédikációnak. No, minden esetre szegény Károly Zsuzsannának a holttestét nagyon hosszan vitték körbe Erdélyben, és lehet tudni, mert leírják, hogy akik a közelébe álltak a koporsónak, hát az bizony már nagyon szaglott írták, mert hát hiszen ez május volt, egy májusi időszakra kell gondolnunk. Mi ebből a lényeg? Károly Zsuzsanna valódi élettörténete úgy nézett ki, hogy egy igazi szövetségese volt a férjének. Bethlen Gábor nagyon sokszor kellett, hogy meneküljön. Majdnem fogságba esett, emigrációban volt. Ezekben az években Károly Zsuzsanna otthon volt, és folyamatosan tárgyalt a férje érdekében. És közben egyébként szülte a gyerekeit, tehát két gyerekszülés között vonult a felső-magyarországi főkapitányhoz, és arról tárgyalt, hogy amikor majd fejedelem lesz Betlen Gábor, akkor hogyan is mind kell cselekedni a főkapitánynak. Egy nagyon erős asszony. De amikor meghal, akkor van egy vágy a prédikátorokban, hogy szeretnének egy ideális asszonyképet látni, és ez az ideális asszonykép ez anya és passzív. Ezért gyakorlatilag a történettudomány, Móricz Zsigmond is az Erdélyében egy ilyen depressziós, beteges és nem túl erős asszonyként mutatja be Károly Zsuzsannát. A valóság ellenben az, hogy egy rendkívül erős, a fejedelmi udvart nagy erőkkel vezető hölgyről van szó, aki egyébként egyben viszont kétségtelenül tökéletesen megfelel a páli példának is, hogy semmit nem tett a férje utasítása, vagy a férjével való beszélgetés ellenére. Tehát egy igazi, egy tökéletes második személy volt az ő nagy erős szövetségükben Károly Zsuzsanna, és egy fantasztikus hölgy szerintem, sokkal több erővel, mint amilyen erőt mi általában korábban feltételeztünk az ő életével kapcsolatban. Tehát ez volt Károly Zsuzsanna. Az azért érdekes, mert kialakult tehát egy minta, hogy milyen legyen a református fejedelemasszony, vagy a református nagyasszony. Ezeket, és kialakul egy ilyen mitot. Ilyen képeket, vagy ilyen címeket aggattak rá, hogy Genetrix Pátré, a haza anyja, vagy a lesújtottak védelmezője, vagy az asszonyok ékessége. Ugye, tehát ezek már olyan szép példák, amiket már később lehetett tanítani a lányoknak, hogy milyenek legyenek ők. Károly Zsuzsanna, tehát egy prototípussá válik, az a kép, amit róla őrzünk, kevéssé passzol ahhoz, amilyen ő valószínűleg lehetett. Kicsit később a Betlen Gábor után következő fejedelem, első Rákóczi György felesége Lorántffy Zsuzsanna volt. Lorántffy Zsuzsanna egy észak-kelet-magyarországi várkapitánynak, Lorántffy Mihálynak, aki már maga is református volt a lánya, Onod várában nőtt föl, és egy Szepsi Atkó Máté nevű, nagyszerű református prédikátor nevelte. Most megint vannak olyan elméletek, hogy nem biztos, hogy tudott írni 20 éves koráig, nem tudjuk. Az kétségtelen, hogy folyamatosan prédikátor közegben mozgott, mert apja már támogatta a prédikátorokat, és egészen fiatalon lett a felesége első Rákóczi Györgynek. Lorántffy Zsuzsannától mindenki azt várta, hogy olyan fejedelemasszony lesz, mint amilyen fejedelemasszony Károly Zsuzsanna volt. Legalábbis az a kép, amit Károly Zsuzsannáról őriztünk. Lorántffy Zsuzsanna azonban tovább ment ennél, ha lehet azt mondani, hogy még erősebb, sőt még autonómabb személyiség volt, mint Károly Zsuzsanna. Például azért, és ez egy elképesztő dolog, elvárta, ez nem volt gyakorlat, szerintem még a nagyanyáink életében sem, elvárta, hogy a férje minden egyes gyermekük születésénél otthon legyen. Úgyhogy amikor zajlott a 30 éves háború, akkor első Rákóczi György, aki még akkor csak Rákóczi György volt, szólt Betlen Gábor fejedelemnek, hogy bocsánat, szül a feleségem, és szépen hazament Sárospatakra, és megvárta, míg megszületett a gyermek, és ezután visszament harcolni. Tehát egy egészen izgalmas és olyan családi életet éltek, ahol mindenkinek megvolt a maga szerepe. A férj nem csak egy ilyen vasárnapi apuka volt, két hadjárat között meglátogatott a családot, hanem egy valóban nagyon-nagyon szép, bensőséges család életet tudtak együtt élni. Ebben egyébként az is beletért, hogy a két embernek a kegyessége az teljesen más volt. Első Rákóczi ugye egy úgynevezett református ortodox fejedelem volt, ez azt jelenti, hogy ő nem volt ez a kegyeskedő alkat, inkább keveset beszélt, és kevésbé szerette a puritán prédikátorokat, és amikor 1646-ban első Rákóczi György megijedvén az angol forradalomtól, és attól, hogy ott ugye porba hullott az uralkodó feje, ő úgy dönt, hogy az idegen eszméket, a puritán gondolatokat nem engedi be Erdélybe, sőt meg is tiltja a prédikátoroknak ezeknek a terjesztését, akkor a feleség Sárospatakra invitálja a férje által elűzött prédikátorokat. És ott, Sárospataki udvarában gyakorlatilag egészen a haláláig vendégül látja őket, és ott ő fizeti a puritán prédikátoroknak a jelenlétét. Sőt, egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas figura. tanítja a lányokat írni, olvasni, az egész Sárospataki várnak az építését vezeti, ezen kívül urasztali terítőket hímez, és mindenféle gyönyörű tárgyakat, urvacsorai edényeket ajándékoz a különböző gyülekezetekbe, tehát mindazt teszi, amit egy rendes református asszonynak természetesen tennie kell. Ezen felül pedig, amikor a férje azt mondja, hogy éljél már, légy szíves Gyulafehérváron, mert én erdélyi fejedelem vagyok, akkor visszaírja, hogy de én Sárospatakon szeretnék élni. Tehát gyakorlatilag egy elképesztően összetett személyiség, aki, és végül is meg is egyezik benne első Rákóczi Györggyel, hogy gyakorlatilag az élete nagy részét, még az erdélyi fejedelemség, amikor még a férje élt abban az időben is, az élete nagy részét is Sárospatakon töltötte. Ebben lehetett egy kis ellentét köztük, Rákóczi György nem szerette Patakot, tehát többször látszik a levelezésükben, de egy ilyen mérhetetlen szeretettel tisztelte Lorántffy Zsuzsanna döntését, elnézést, mindig másfelé. Hát ezek, ez az általa hintett urasztali terítő, ezek azok az edények, amiket ő adományozott, és ugye Gyulafehérvár az egyik, és a másik pedig a jobb oldali és a bal oldali, az pedig Sárospatak, az ő igazi rezidenciája. Odáig ment, amiért nagyon támadták, hogy még könyvet is kiadott, kettőt, de csak az egyiket ismerjük, Mózes és a Proféták címmel, mindenféle élethelyzetre összegyűjtött igéket a Bibliából. Tehát az azt jelenti, hogy borzasztóan sokat forgatta a Bibliát természetesen, és ezt gyakorlatilag az ő általa készített művet meg is jelentették természetesen. Az első Rákóczi György végrendeletében is gyakorlatilag Lorántffy Zsuzsanna teljes jogokat kap Luther Márton feleségéhez hasonlóan a birtokok fölötti uralom tekintetében. Erre nem lesz idő, de ez nagyon érdekes, hogy amikor meghal első Rákóczi György, akkor a szinte fölvirágzik Lorántffy Zsuzsanna élete, Sárospatakon egy olyan hatalmas kulturális és teológiai központot fog létrehozni, ahol meghívja Comeniust, Johannes Amos Comeniust, akkor leghíresebb pedagógusát, illetve a protestáns szövetség megpecsételéseként a kisebbik fiát hozzáadja Pfalzi Henriettához, és gyakorlatilag Európa központjává varázsolja egy nagyon rövid időre Sárospatakot. Sajnos hihetünk kell, úgyhogy gyors lennék, az utolsó példánk Bornemisza Anna. A Bornemisza Anna, Apafi Mihály, az utolsó erdélyi fejedelemnek a felesége volt, majdnem 30 évig éltek ebben a pozícióban, tehát hogy neki fejedelem feleségnek kellett lenni. Anna egy nagyon hithű református asszony, elképesztően kemény élete volt, 14 gyermeket szült, és a 14 gyermekből egyetlen maradt életben, tehát egyetlen egy gyermeket sikerült felnevelni, de gyakorlatilag folyamatos veszteségek, kísérik az életét. Ők együtt élnek Gyulafehérváron, tehát ő folyamatosan együtt van a férjével, már amikor tud együtt lenni. Apafi Mihály fejedelemről ugyanis egy dolgot sajnos tudunk, az, hogy rendkívül alkoholista volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag alig voltak józan pillanatai, és amikor részeg volt, akkor bizony megverte Bornemisza Annát. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény élet, asszonyi élet, míg hogyha fejedelem asszonyi élet is volt, folyamatos veszteségekkel és folyamatos bántásokkal, szenvedésekkel tarkított. És ez az asszony, látva Károly Zsuzsanna és Lorántffy Zsuzsanna által felállított példát, gyakorlatilag ezeket követi. Nem csak, hogy amikor a férje részeg, akkor döntéseket hoz a kancellárral együtt, a szintén református Teleki Mihállyal együtt az ország életéről, hanem ezt mindezt borzasztóan alázattal tudja tenni, tehát például igaz, nagyon próbálja óvni Apafi Mihályt a rossz hírbehozástól, de ugyanakkor tudja, hogy annyira szükség, annyira súlyos volt ez az alkoholizmus, hogy például találtam levelezést, amiben a egyik kedves emberének, amikor elindul Apafi Mihály hadjáratba, akkor folyamatosan jelezni kellett Bornemisza Annának, hogy mennyi ital van. Tehát, hogy körülbelül úgy kordában tudják tartani az elfogyasztott alkohol mennyiséget. Tehát gyakorlatilag Bornemisza Anna mind a két fantasztikus elődje példájából még egy újabb, talán a kettőjük életénél is nehezebb életben volt képes nem csak, hogy támogatni a reformációt, nem csak, hogy a prédikátorokat követni, hanem ezen felül ez az az időszak, amikor már katolikus támadás éri Sárospatakot, hogy itt van Apafi Mihály, ez egy ilyen idealizált kép, élete végén már nehezen tudott megállni, sokszor szegény, de ami igazán fontos, hogy a katolikus Bátori Zsófi által elűzött Sárospataki kollégiumnak egyeden otthont adnak, tehát új iskolákat, protestáns iskolai épületeket hoznak létre. Ő maga Gyulafehérvár egész udvarát irányítja. A számadás könyvéből kiderül, hogy remekül tudta a matematikát, tehát fantasztikusan jól tud számolni. A kiadásokat, bevételeket egyedül ő könyvelte egy egész fejedelmi udvarra, és még egy szakácskönyvet is készített idegen példák alapján, ami úgy kezdődik, hogy nem tudom, vegyél 12 ökröt, tehát hogy bizony nem volt éppen egyszerű ilyen nagy léptékben főzni, és ezt a fejedelmi udvarnak a háztartását is gyakorlatilag ő vezényelte. Bár igazán komoly kép nincsen róla, azt biztosan tudjuk, hogy ő hamarabb hal meg nem sokkal, mint Apafi Mihály fejedelem, és Apafi valójában akkor döbben rá, hogy milyen kincset veszített el a feleségében. Gyönyörű szavakkal emlékszik vissza arra a Bornemisza Annára, aki nem csak az életben volt társa, hanem a hitben egy igazi példa volt előtte. Ők tehát azok az asszonyok, és még nyilván sorolhatnánk sokat a korai korból is, de talán róluk van a legtöbb adatunk. Ők azok az asszonyok, akiket össze tudtam szedni azért, hogy egy picit képet, vagy tükörképet adjanak előttünk. Az egyik az az, hogy ha én a saját példámból indulok ki, akkor nekem nagyon komoly sémáim voltak arra, hogy hogyan kell református nőnek, református háziasszonynak, református anyának és református feleségnek lennem. És nekem, ami a legtöbbet jelentett ezeknek az egyébként valóban áldott életeknek, nem volt egyszerű egyiknek sem az élete, és nem volt végig Biblia óra, és nem volt végig kizárólag gyönyörű szentének éneklése, hanem véres valóságok, harcok, küzdelmek, részegférj, nagyon nehezen feldolgozható vereségek, gyermekek elvesztése, ugyanazok a konfliktus helyzetek, amik bármikor a mi mai életünkben is bekövetkezhetnek. És ezek a nők, ezek egyrészt merték vállalni azt a bátorságot, hogy nem a toposzokra néztek, és nem azokra a sémákra, amiket esetleg még néha a prédikátorok is eléjük adtak, hanem nagyon sokszor látszik, hogy merték vállalni azt, hogy elindulnak azon az úton, amit csak egyedül az Úr és az ő kommunikációjuk tud kijelölni, és csak ez a mérhetetlenül mély személyes Isten kapcsolat tudja minden lépését és minden kockáját igazán elhelyezni. Amit én tanultam a reformáció nő alakjaiból, talán számomra most ez a legfontosabb, és nagyon köszönöm a testvéreknek a kitartó figyelmet.